A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak mai műsorunkban. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbe Janita vagyok, és szeretettel üdvözlöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A MOM kulturális központbeli keddesti alkalmakon hosszú idő óta beszélsz népes hallgatóság előtt az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem témakörről és a hozzá kapcsolódó nehézségekről. Legutóbbi műsorunkat azzal fejeztük be, hogy a spiritualitásban hogyan található meg az élet értelme. Ma arról szeretném, hogyha beszélgetnénk, hogy hogyan találhatjuk meg a külső-belső hitelesítettségű életben az élet értelmét, vagyis hogyha rend van odabent, és a belső értékkonfliktusaikat rendezzük, akkor megtalálhatjuk az élet értelmét. Kérlek, hogy mondd el, hogy mi ez a belső-külső hitelesítettségű élet, és hogy mik lehetnek ezek az értékkonfliktusok.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy önmagunkat hogyan látjuk, hogyan éljük meg. Ebből a szempontból két nagy csoportra oszthatnánk magunkat. Az egyik csoportba azok tartoznának, akik alapvetően saját magukat valamilyen csoporthoz, csoportokhoz, tartozásukban, vagyis a társas önazonosságuk szempontjából nézik. A másik csoportba pedig azok tartozhatnának, akik számára nagyon fontos az individualitásuk, és az individuális önazonosságuk alapján is látják magukat, esetleg döntően ez alapján nézik magukat.
Mondaná erre példákat?
Igen. Például a kutatások nagyon egyszerű módon tárják föl, hogy ki milyen szempontból néz magára, tulajdonképpen saját magát hogyan látja, hogyan éli meg, mit is gondol arról, hogy én ki is vagyok valójában. Kapunk egy papírt, és rajta 10 kiegészítendő mondat, mindegyik mondat így kezdődik, én ... vagyok. És te a pontok helyére azt írsz, amit akarsz. Különböző kultúrákban, különböző földrészeken végezték el ezt a kutatást, és nagyon egyszerű, tulajdonképpen előre látható eredményre jutottak. A mi kultúránkban körülbelül 10-ből 5 individuális jegyre vonatkozó válasz, vagyis én 195 cm magas vagyok. Én barna szemű, barna hajú nő vagyok. Ezek tulajdonképpen az én sajátos jegyeim. Vagy azt mondom, én 32 éves vagyok. Ez is rám vonatkozik. De ha azt mondom, én keresztény vagyok. Ez nem az individuális jegyeimből egy, hanem a társas jegyeimből, a társas önazonosságomból, a csoporthoz való tartozásomból árul el valamit. Én édesanya vagyok. Ez megint egy társas önazonosságbeli ismérv. Én magyar vagyok, én katolikus vagyok. Tulajdonképpen, ha a nevemet mondom, nagyon érdekesen, akkor végül is mondok először egy vezetéknevet, ami éppenséggel apukámnak is a neve, meg a nagypapámnak, meg a dédpapámnak a neve, és akkor elmondom a keresztnevem. A keresztnevem nem egyszer éppenséggel valamelyik dédszülőnek a neve, vagy szülőnek a neve, de az egész biztos, hogy nem én adtam magamnak, hanem a szüleim adták nekem, és a többi, és a többi. A mi kultúránkban...
Ez alatt a nyugati kultúrát érted, a mi kultúránk?
Igen, magunkat is most már oda számítom. A mi nyugati kultúránkban 10-ből 5 individuális, és 10-ből 5 körülbelül társas jegy. De ha elmegyünk Ázsiába, elmegyünk keletre, akkor azt tapasztaljuk, hogy például muszlim kultúrákban, vagy ázsiai kultúrában 10 jegyből 9 vagy 10 társas önazonosságra utal. Ez az egyik. Tehát óriási kulturális különbségek vannak, de most a kultúrán belül is azt látjuk, hogy például az ázsiai kultúrában, de még a mi kultúránkban is a nagyszüleink több társas önazonosságra utaló jegyet sorolnának föl akkor, ha ők szabadon fejezhetik be a mondatot, hogy én ez és ez vagyok. Még például az ázsiai kultúrában is a fiatalok nemzedéke több individuális jegyet sorol föl, mint az ő szüleik vagy nagyszüleik nemzedéke.
Tehát akkor ez generációs különbség már, egy kicsi módosulás.
Tehát kulturális és generációs különbségek is vannak. A témánk szempontjából ez miért annyira fontos? Mert egy társadalom, egy kultúra, egy nemzedék kijelölhet, megnevezhet, és nagyon világosan értéknek tekinthet egy életutat, értékpályákat. Azt mondhatja, hogy valaki katona, valaki szamuráj, és meghal az uráért, vagy meghal a nemzetért. Hát ez dicsőséges dolog. Ennél csodálatosabb életutat el se tudunk képzelni. Ennél nemesebb emberi életet nem is lehet élni. Valaki elmegy papnak. 3-4 generációval ezelőtt ez aztán nagy dolog. Elmegy szerzetesnek. Micsoda szép élethivatást választ. Eltelik néhány nemzedék, lepereg 80-100 év, ugyanaz az életút, életpálya, amit kívülről hitelesített, megerősített, értéknek tartott általában egy nemzedék vagy egy kultúra, a társadalom egésze, ez kívülről hitelesített életként valaki számára értelmes élet volt, rengeteg életcélt jelentett, nem ő általa kitűzött életcélokat, hanem kívülről megnevezett követendő életcélokat, követendő életcélokat, és ő abba belesimult, és hiteles életet élt. Szó sincs róla, hogy ezek az emberek ne éltek volna hiteles életet, hiszen mély gyökeret eresztettek abba a kultúrába, azokba a nemzedékekbe, amelyek kívülről ezt az életet hitelesítették, és ő hiteles életet élt. Meggyőző élet volt az övé, szívvel, lélekkel élte, halta az életét. Erre nem mondhatjuk, hogy nem hiteles, de kívülről hitelesített élet, amiben ő belesimult, és amit ő átvett, és amit ő magáénak érzett. Ma már, főleg a mi kultúránkban, a fiatalok nemzedékeit illetően azt mondhatjuk, hogy egyre kevésbé van mód arra, hogy kizárólag kívülről hitelesített életet éljen valaki, még esetleg, hogy egy családilag hitelesített életet éljen valaki, erre elég sok példát látunk. Apa és anya jónak tart valamit, az én szüleim azt mondják, hogy így érdemes, 1000 gyökérrel kapaszkodom a családomba, és valahogyan a családom által, de kívülről hitelesített életet élek. Még erre látunk jeleket, hogy ilyen van. De hogy nemzedékek sorából fakadóan azt lássuk, hogy valaki teljességgel megelégszik, és elég neki az, hogy a környezete hitelesít egy életutat, és ő abba belesimul, és azt mondja, nem is nézek se jobbra, se balra, kérdéseim se támadnak, nehézségeim sincsenek, hiszen ez úgy van jól, ahogy a szűkebb, tágabb környezetem mondja, és én egyszerűen csak élem ezt az életet, ma egyre kevésbé látjuk azt, hogy fiatalok képesek lennének így élni.
Tehát a hitelesítettség alatt gyakorlatilag az elismertséget értjük? Tehát, hogy elismerik ezt az életet, támogatják?
A hitelesített több ennél. A hitelesítettség azt jelenti, hogy valaki, ahogyan éli az életét, az kívülről hiteles, tehát azt látjuk, hogy ő, amit és ahogyan csinál, abba ő teljes személyével benne van, meggyőződéssel, hivatásszerűen. Azok az értékek az ő személyes értékeivé váltak, amiért élni, halni tud, valódi áldozatokat hoz érte. Ez a hitelesítettség kifelé, ami befelé mit jelent? Hogy azt látjuk, hogy ott egy szilárd, valódi önazonosságról van szó. Amikor valaki belülről átéli, hogy ő magyar, és a magyarságáért képes áldozatokat hozni, akkor azt látjuk, hogy ott egy önazonosságról van szó. Ő magyarnak éli meg magát, ezt értéknek tekinti, és ezért az értékért, mert hogy ez az ő személyének, személyiségének, önazonosságának része, hajlandó cselekedni, sőt, megpróbáltatásokat átélni, sőt, akár az életét adni. Tehát azt látjuk, hogy kívülről hiteles, amit tesz, belülről pedig ő azonos azzal, amire azt mondja, hogy számomra ez fontos, és ez vagyok én.
És a mai világban ez a kettő gyakran elválik?
A mai világban egyre nagyobb feladattá válunk saját magunk számára. Tulajdonképpen egy olyan helyzetben találjuk ma magunkat, hogy önmagunk életfeladattá válik. Tehát ezt úgy lehetne mondani, hogy tulajdonképpen meg kell alkotnunk magunkat. Valahogyan létre kell hoznunk magunkat, valahogyan állítanunk kell magunkat. Szinte mindenkinek saját maga élete egy élet feladat lett, egy élet program lett, és nem kapunk kívülről kész megoldásokat, illetve ha kapnánk is, ezek a kívülről kész megoldások nagyon világosak számunkra, hogy nem egyetemes megoldások, hogy lehetne számtalan más utat választani, számtalan más életpályát befutni, számtalan más életcélt kitűzni, ezért már nem járhatjuk úgy az élet útját, ahogy előző nemzedékek ezt élhették. Vagyis az ember voltunk feladat lett.
Akkor ebben a társadalom most nem segít bennünket, mint régen, ahogy említetted, a katona, a pap, meg múltkori adásainkban is beszéltünk, a tanító volt ilyen, aki...
Vagy
az édesanyaság, család, ilyen elismert. Most azért még maradtak ilyen értékek, amiket megnevezhetnénk, hogy aki ezt az utat választja, az külső hitelesítettségű életet él?
Éppenséggel mondhatjuk azt, hogy például a ma emberének a kultúrájában, ha valaki karriert fut be, vagy valaki sikeres lesz, akkor az egy kívülről hitelesített életet élhet. Hiszen ma szinte az egész társadalom elismeri, hogy valaki, aki sikeres, vagy karriert fut be, valaki, aki sokra viszi, ő egy értékes valaki. Ezzel azonban az a nehézség egyébként, hogy éppenséggel a karrier, a siker, a hírnév az nem föltétlenül tükröz és tartalmaz olyan értékeket, amelyek valódi értékként egy embert értelmes életű emberré tudnak formálni. Ezzel tehát itt most nagy nehézségeink vannak, mert ha valaki édesanya lett, vagy valaki hivatásszerűen másokat gyógyított, vagy másokat tanított, ebben benne volt az, hogy ezáltal valóban lehet értelmes életet élni.
És elég volt.
Így van, és elég volt belülről. Az emberi természet alapján elég volt. Ma, ha valaki semmi más nem, csak sikeres, ha valaki semmi más nem, csak hírneve van, vagy esetleg hírhet, vagy szerepel a médiában, ez általában ő neki magának se elég.
Akkor itt elérkeztünk az érték konfliktushoz, és kérlek, hogy ezt is magyarázd meg, hogyha ugye most már a külső és belső hitelesítettségű életünkben adódnak értékkonfliktusok. Egy vagy két érték, ami bennünk egy hangként jelenik meg, azok úgymond összevesznek, vagy egymásnak ellent mondanak. Hogyan lehet itt rendet tenni köztük?
Igen, az egészen természetes, hogy számtalan értékkonfliktus zajlik bennünk, és értékkonfliktusok között élünk. Ez a gazdagságunkat tükrözi, és ráadásul azt is nagyon jól kifejezi, hogy nem csak egy nagyon gazdag emberi természettel rendelkezünk, hanem hogy nagyon szerteágazó, sokféle értéket igyekszünk valamiképpen érvényre juttatni az életünkben, és ezek emiatt természetszerűen néha konfliktusba kerülnek egymással. Klasszikus értékkonfliktus, édesanya szeretnék lenni, de szeretném az életben valami másra is vinni, akár valahogy előre jutni és karriert is befutni, de legalábbis, ha már elvégeztem az egyetemet, akkor szeretném megmutatni, hogy nem csak anyaként, hanem munkavállalóként is valami értelmeset, értékeset tudok alkotni. Ez egy klasszikus értékkonfliktus. Most az értékkonfliktusok földolgozása vagy kézbevétele tulajdonképpen már is a gondolkozásunkra is ráirányítja a figyelmet. Két szempontot hagy hozzak. Egyrészt az értékeket láthatjuk demokratikus struktúrában, mellérendelő viszonyban. Azt mondjuk, hogy az anyaság is érték, és a karrier is érték. Azt mondjuk, hogy az őszinteség is érték, a gyöngétség is érték, a tapintat is érték. Azt mondjuk, hogy nagyon értékes, hogyha valaki képes kiállni magáért, küzdeni, megjeleníteni magát, szükségleteit, érdekeit hatékonyan képviselni. És nagyon nagy érték, ha valaki képes szolidáris lenni, együttérzőnek lenni, megbékélőnek lenni, türelmesnek lenni és szelídnek lenni. Ezek mind értékek. És akkor mondhatjuk azt, hogy ezeket az értékeket mellérendelő viszonyban látjuk, azt mondjuk ez is értékes, és az is értékes. Például egy családban az édesanyja azt mondja, nagyon jó lenne, ha most egy hétvégét kint töltenénk a természetben. Nyilván ez egy értéket fejez ki, és emberi szükségletek vannak a hátterében. Az édesapa azt mondja, nem, ezt most nem engedhetjük meg magunknak, mert a ház körül van nagyon sok munka, és erre szükségem van a nagyfiamra, a nagylányomra, rád is utalva a feleségére. Akkor milyen nagy dolog, azt tudjuk mondani, kétségkívül mind a kettejüknek igaza van, mind a ketten valamilyen fontos értéket képviselnek. Tehát ahhoz, hogy rendet tegyünk magunkban és egymás között, szükségünk van az értékek mellérendelő demokratikus szerkezetének a látására és elfogadására. Milyen fájdalmas az, hogy például férfiakat látunk, akik azért, mert meggyőződésük, hogy nekik igazuk van, mert hogy látnivalóan ház körüli munkákra van szükség, azt gondolják, hogyha valaki, például a feleségük, vagy a gyerekeik valamilyen más programot javasolnak, nekik már eleve nem lehet igazuk, mert én nekem már igazam van. Márpedig, ha én nekem igazam van, akkor valaki, aki mást mond, neki már eleve nem lehet igaza. Ez rettenetes, nagyon szűklátókörűségre utal. Tehát az értékeknek van demokratikus szerkezete, de az értékeknek van hierarchikus szerkezete is. Nagyon nagy dolog, ha látjuk az értékek hierarchikus szerkezetét. Például beteg egy családtagom, és erre azt mondom, az ő jól léte, az ő egészsége, az, hogy ő orvoshoz jusson, megfelelő segítséget kapjon, ez most előrébb való nekem, mint hogy kialudjam magam, vagy kipihenjem magam, vagy hogy töltődjek, adott esetben szórakozzak, akár a saját reálisan érthető fontos emberi szükségletem rovására is, most sokkal több időt és energiát fogok a beteg, társamnak, gyerekemnek, édesanyámnak a gondozására fordítani. Még akkor is, ha előre látom, hogy ez akár negatív következményekkel is fog járni, mert nagyon ki fogok merülni. Nagyon el fogok fáradni, és mégis így döntök, mert azt mondom, hogy most ez sokkal fontosabb, mint más dolgok. Hatalmas jelentősége van, hogy egy család életében képesek vagyunk-e a hierarchikus szemléletmódra is, hogy azt tudjuk-e mondani, hogy van valami, ami most sokkal fontosabb, mint a másik. Attól az még nem értéktelen, és nem lényegtelen, de éppenséggel most ez a fontos. Hát a rendrakásban nagyon nagy szerepe van annak, hogy képesek legyünk demokratikus mellérendelő módon is látni értékeket, és képesek legyünk alá-fölé rendeltségben, hierarchikus viszonyban is látni értékeket.
Elérkeztünk egy nagyon fontos dologhoz, a döntéshez. Mert ugye, hogyha értékek sorakoznak egymás mellett, vagy egymás alatt, akkor döntenünk kell. Hiszen vagy azt döntjük, hogy a beteget ápoljuk, vagy azt döntjük, hogy elmegyünk szórakozni, vagy természetbe megyünk, vagy otthon maradunk a kertben, tehát mindenképpen egy döntés. És ha már döntöttünk az egyik mellett, akkor le kell mondanunk a másikról. És a mai ember egyszerűen nem tud mit kezdeni a veszteséggel. Dönteni is eléggé képtelen, de lemondani is nagyon nehezen tud.
Ez tulajdonképpen lélektani szempontból annak a következménye, hogy szabad döntéseink vannak. Hiszen minél inkább mi döntünk szabadon arról, hogy mit teszünk, hogy mibe öltözünk, hogy kivel találkozunk, hogy milyen életet élünk, annál inkább a felelősség is nálunk van, és annál inkább számtalan döntési folyamatban kell léteznünk. Ezek eleve egy érzelmi terhet is jelentenek, tehát nem is olyan könnyű állandóan és folyamatosan döntéseket hozni. És ennek mi lesz a következménye? Hogy miközben az életünk véges, az időnk véges, egy nap nagyon véges, egyszerre sok dolgot nem tudunk csinálni, ebből az fog következni, hogy minden, amit éppenséggel most nem csinálunk, vagy ami a döntésünk révén most nem jelenik meg, veszteségként éljük át, vagy veszteségként élhetjük meg. A legtöbben, egyébként több mint 50%-a az embereknek kisebb, nagyobb veszteség tudattal él, mindazzal kapcsolatban, ami a saját döntése nyomán nem lett az övé. Tehát az embereknek ezek a legoptimistább becslések, kétharmada folyamatos veszteség tudatban él, mindannak okán, hogy mit éppen nem él meg, éppen mit nem csinál, és éppen kivel nem beszél, és nem találkozik. És az embereknek legjobb esetben is csak egyharmada az, aki inkább annak az örömében él, ami az övé lett. Amit éppen megvett, akivel éppen beszél, akivel éppen találkozik, vagy amit éppen csinál. Itt tehát tulajdonképpen egy tudatos belső munkára is szükségünk lenne, hogy a figyelmünket ne arra irányítsuk, ami nem lett a miénk, vagy amit nem csinálunk, vagy amit éppen ilyen értelemben elveszítettünk, hanem arra, amit éppen teszünk, amit éppen csinálunk, akivel éppen beszélgetünk. Ez tudatos figyelem irányítás és döntés kérdése is.
Ezzel a gondolattal zárjuk mai műsorunkat, és következő műsorunkban folytatjuk a döntés és veszteség kérdéskörét is. Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásairól hallhattak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Bixa Levente nevében is búcsúzik a műsor házigazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Gerben Janita.